belső látás tanfolyamot szeretnék majd tartani februárban, és ennek gondoltam, hogy ilyen kettcsináló előadást tartok addig erről a témáról. Maga a belső látásról hadd meséljek először egy kicsit, hogy én magam hogy kerültem, csökkentem bele ebbe az egész témába. 14 évvel ezelőtt összefutottam egy emberrel, aki aztán később ilyen lelki tanítom lett, és tőle elsősorban önismeretet tanultam, vagy azt gondolom, legalábbis ez volt a legfontosabb, amire megtanított, de sok minden más témakörrel is foglalkoztunk, ezotériával, spiritualitással, mindenféle olyan dologgal, ami kell így az élet tudatosabb bölcsebb műveléséhez. És hát ez a találkozás ez azért is volt annak idején nagyon emlékezetes, aki esetleg olvasta a weboldalamon, az már hallott ezt, vagy olvasta ezt a történetet, ugye ezt a történetet, hogy elmentem hozzá egy tanfolyamra, ilyen természetgyógyászattal foglalkozik, azért mondom, hogy ilyen, mert számomra, hát ő is így tekintő, hogy ez egyfajta ilyen átca, vagy egy szerep gyakorlatilag kifelé, teljesen más a lényeg abban, amit művel, ahogy foglalkozik az emberekkel. És ahogy elkezdtem masszírozni a talpamat, egy két perc múlva körülbelül így mondott egy dolgot rólam, csak úgy a semmiből, hogy vagyok lelkileg, hogy élem az életemet. És hát ez már úgy eléggé kiborított, elég mély információt mondott. Aztán 5 percen belül mondok még két dolgot, amire már el is bőgtem magam, teljesen összeomlottam. És hát amellett, hogy nagyon igazak voltak, amiket mondott, és aztán később ezzel is és sok más dologgal kellett foglalkoznom ugye önismereti oldások során. Ami nagyon meglepő volt, ugye, hogy honnan tudja ezeket, honnan lát belém. Az első gondolataim azok voltak, hogy biztos megkérdezte az ismerőseimet, vagy összebeszélt valakivel tényleg, aki engem mélyebben ismert, de végül is a 3 információból 2 olyan volt, hogy azt csak én tudtam, pláne olyan mélységében, azt úgy gondoltam, azt nem találhatta ki, és aztán később az évek folyamán gyakorlatilag így nap mint nap bizonyította, hogy belém lát és tudja, hogy bennem mi játszódik le, vagy a bennem levő dolgok honnan fakadnak, mi esetleg a múltjuk nélkül gyökerük. És ezt a képességét ugye ezt neveztük el egyfajta ilyen belső látásnak, vagy látásnak. Én azért is hívom inkább belső látásnak, mert meg lehet különböztetni ezeket a képességeket, amikor működnek. Van azt mondom elég sok ember, akinek ilyen-olyan szinten van valami látó képessége, és hogy gyakorlatilag mit is látnak az emberek, mire van képességük ilyenkor. A legtöbbüknek talán egy ilyen hozott képessége. Hát vannak, akik ugye látják az energiákat valamilyen szín, valamilyen mozgás, vagy ilyen árnyak formájában, úgy értékük aura látásnak. Van, aki esetleg lényeket lát, szellemeket, vagy angyalokat, tündéreket, akármilyen túlvilági lényeket. Az ő képessége leginkább így az érzelmek, gondolatok, múlt, jelen, jövő érzékelésére terjed ki, bár nem tartom kizártnak, hogy más dolgokat is érzékelt így a térben. És ezzel a képességével volt egy olyan előnye gyakorlatilag a lelki úton, hogy és a tanítás során is, hogy amire szükségem volt, vagy akár neki a saját lelki útja folyamán, azzal úgy egészen jól tisztában volt. Tehát tudta azt, hogy mondjuk milyen lelki folyamatok zajlanak ott egészen ilyen benne, mire számíthat a jövőjében, egy-egy problémájának mi a megoldása, kívül, belül, az hogy kell kezelni, jövőbeli élethelyzetekbe, vagy egy spontán szituációba, és nagyon gyorsan tudok reagálni, mert nagyon gyorsan átlátta azokat a dolgokat. És azt lehet mondani, hogy így az élet minden területén ez egy nagyon jól használható képessége. Én gyakorlatilag, ahogy elindultam ezen a lelki úton, az első nagy lemaradásom, vagy hátrányom, talán jobb szó rá, az pontosan ez volt, hogy úgy éreztem magam, úgy éltem meg így a napi gyakorlásaim, az önfejlesztés, önvizsgálatot, mint hogyha így vakként tapogatóznék a sötétbe, és a magam sötétségébe, és így próbálnék eljutni egy távoli célhoz, vagy akár közeli helyzeteket megoldani, míg neki meg nyitva van a szeme, és pontosan tudja, hogy mi történik, milyen helyzet, miről szól, és hova vezet. És hát ezt a képességét úgymond így nagyon megirigyeltem, nagyon szerettem volna én is alkalmazni, használni, és ezért is, meg amúgy is így gyakorlatilag a tanítás része volt az, hogy ezt is megtanította nekem, legalábbis alapokat nagyon jól átadta, megmutatta, és aztán évek gyakorlása folyamán nekem is egy közel hasonló képesség kifejlődött. Én úgy érzem a mai napig is, hogy talán nem annyira jó az én képességem, bár ez tényleg nehezen összehasonlítható, hiszen akikkel eddig találkoztam, volt valamilyen látó, érzékelő, intuitívabb képességük, szinte mindenkinek valami máshogy nyilvánul ez meg, más területeken erősebb az érzékelése, máshol gyengébb. És én magamnál azt tapasztaltam, hogy én is inkább afelé fejlődtem így az érzékelésben, ami engem konkrétan érdekel. Tehát azon annyira nem kötöttek le így szellemi lények, vagy túlvilág. Magával az energiaérzékeléssel se foglalkoztam olyan túl sokat, úgy voltam vele, hogyha az belül máshogy tudom annak a hátterét, az végül is a kíváncsiságomat, szükségleteimet kielégíti. És ezért ezeknek a fejlesztésében is fektettem olyan túl nagy figyelmet, munkát, viszont sokkal jobban érdekelt mindig is az emberi természet, a személyiségnek a működése, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, egy ember körül mi hajtja az embert, vagy egy adott embert, hogyan lehet irányítani másokat, manipulálni, ez is nagyon fontos volt itt gyakorlatilag a kíváncsiságomra, és ezért is sokszor foglalkoztam ezzel. Tehát voltak mögötte ugye ilyen nemesebb, pozitívabb célok voltak, kevésbé olyanok, de minden esetre ezek mind kihajtották belőlem azt, hogy amikor az első instrukciókat megkaptam erre a látásérzékelés fejlesztésre, akkor onnantól kezdve így naponta több órát gyakoroltam. És ez lényegében abból állt, hogy egy kis cipőboltom volt akkoriban, és kiálltam a bolt elé, neki támaszkodtam egy ilyen kis álló táblán, azzal úgy elrejtettem magamat, mint egy nagy pajzs mögénybe bújtam, és aki arra jött az utcán, ott álltak emberek, csajok, mindenféle népség, ismerősök, ismeretlenek, mindegyikben próbáltam belelátni, érzékelni. Vagy ha valaki bejött hozzám vásárolni, akkor ott is próbáltam dolgokat eltalálni, megérezni. És hát így a gyakorlás folyamán sok kudarccal, sok tévedéssel együtt, én azt gondolom, ezekre szükség is van ezeknél a gyakorlásoknál, úgy szép fokozatosan fejlődött ez a képesség. Na most, maga ez a érzékelés, bár ezt a szót használtam, hogy belső látás, vagy ezt az elnevezést adtam neki, már annak idején is, mikor így beszéltem róla, tanfolyamot tartottam, tanítottam, mert úgy voltam vele, hogy maga ez az elnevezés könnyebben érthető, jobban közhályos korok, hogy látás, vagy tisztánlátás, azért azt, hogy túl nagy falatnak éreztem volna, hiszen ez még nem tisztánlátás. És ezért az első látást használom rá, de igazából ez nem csak látásból áll ez a képesség, hanem inkább egy ilyen érzékenységből, érzékelésből, egy tudatos érzékelésből. És ami meglepő lehet esetleg itt számunkra, hogy így nekem is volt előtte egy elképzelésem, hogy milyen lehet az, hogyha valaki látó vagy tisztánlátó, vannak ilyen különleges képességei, és mindig azt gondoltam, hogy működik benne egy ilyen külön betétőgép, vagy egy nem betétő, hanem egy monitor ott van a fejébe, itt képletesen, és akkor, hogyha arra néz, akkor máshogy látja a dolgokat. Tehát ahogy manapság ilyen fantasztikus filmekben, szuperhősöknél látjuk azt, hogy átlát a halom, meg mindenbe belelát, hogy gondolatot olvas. Tehát én is így gondoltam, hogy biztos így ki van élve a másik a gondolat, tehát egy ilyen scrollozós képernyő útnak a mondatok. Tehát ez a gyakorlatban teljesen más milyen érzetet ad, más élményt ad. Sokkal jobban hasonlítható valóban a látása a megértéshez, az intuícióhoz, amikor ugye valami kis hirtelen élményünk, információ kapásunk van, csak az a különbség, hogy ez egyrészt irányítható is, meg tud akár folyamatos is lenni. Tehát addig még egy megjelzés, intuíció az sokszor esetleges, vagy megtörténik, vagy nem, hogyha akarjuk, vagy akkor történik meg gyakrabban, amikor nem számítunk rá, hanem pont azért. Addig a látás képes, tehát a látás az onnantól működőképes használható, hogyha ezt tudja a tulajdonos, a képesség tulajdonosa használni direktbe, és hát azt mondom, hogy szinte mindig, vagy egész kevés kivétellel szinte mindig tudja ezt használni. Na most maga, hogy ebből az egészből egy ilyen képet alkossunk, hogy is működik ez az érzékelés, és a ma esti téma gyakorlatilag ez a megérzés, intuíció. Én úgy gondolom, hogy, és tapasztalom, hogy a világban mindenféle dolog, ami történik, történt, vagy történni fog, tehát így az idő teljes távlatával, ezeknek az érzékelésére folyamatosan van lehetőségünk. Itt a minden információ alatt azt értem, hogy nem csak azok a két szemünkkel látható, meg fülünkkel hallható dolgok, információk, hanem olyan is, amit esetleg ugye ezekkel a hagyományos érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni, a körülöttünk zajló eseményeknek az okai, a következményei, ugye, tehát hogy honnan jönnek, hova tartanak így, a mélyebb összefüggések, más emberekben lejátszódó folyamatok, gondolatok, érzelmek, vagy akár ami az időben esik tőlünk távol, nem az időben, a térben esik tőlünk távol, tehát nincs itt jelen, hanem valahol egész máshol az univerzumban, vagy akár csak a földbolygó máshol történik. Tehát minden ilyen dologról lehetne érzékelésünk, ezek az információk jelen vannak, de pontosan a saját tudatunk az, ami kizárja ezeknek az érzékelését. Egyfajta ilyen belső hitetlenség, elzáródások, nem akarás információt, ahogy nem akarjuk tudni, nem akarunk vele szembesülni. Pontosan ezek a belső akadályok, elutasítások, gátlások, félelmek azok, amelyek miatt a legtöbb információról valóban nincs tudomásunk. Na most ahhoz, hogy valaki kifejleszte magába ezeket a képességeket, ahhoz azt gondolom, hogy még emellett azért más dolgokkal is érdemes foglalkozni, más technikákat, magát a technikát is érdemes elsajátítani, de meglepő, hogy a érzékelés, az intuíció, a direkt használata a megérzéseknek, vagy akár a látás folyamatos érzékelés kifejlesztésének nem a technika az elsődleges része, vagy annak a hiánya adja az elsődleges akadályt, hanem pont saját magunk. Ez körülbelül én úgy érzékelem, hogy legalább egy ilyen 70-80%-ban ezek a saját félelmeink, gátlásaink azok, amik miatt nem tudunk dolgokat, és nem vagyunk tisztában azzal, ami van. Erre van egy nagyon egyszerű példa, hogy mikor mondjuk egy ismerősödről elkezdtek pletykálni a többi barátoddal, és a háta mögött kibeszélitek, és biztos veled is volt már olyan helyzet, hogy ahogy beszélgettek valamiről, akkor kiderül, hogy vagy te, vagy akivel éppen flektáltottok, hogy valamelyik őtök meglepődik azon, hogy amit hallik új információt, hogy arról a kibeszélt ismerősről, hogy ő az hogy nem vette észre. És akkor állítja a másik, hogy hát pedig ez olyan nyilvánvaló, hát csak rá kell nézni, ugyanott voltunk, ugyanaz történt, láttad te, és hát hogy nem vetted észre, hogy nem tudsz erről. És ezek a helyzetek mutatják azt, hogy igazából sokkal több mindent vehetnénk észre magunk körül, sokkal több kis apró információt csíphetnénk fel embertársainkról, helyzetekről, bármiről, de egyszerűen az, hogy nem vagyunk éberek, nem vagyunk tudatosak, nem figyelünk egy-egy helyzetben, már emiatt nagyon sok információról lemaradunk. De ugye ez még csak az, hogy ébersége megvan-e az embernek, ez még csak az bizonyítja, hiszen a barátunk, akivel plegykálkodunk, ő se használ olyan különleges természetfeletti képessége. Viszont ez a éberség, tudatosság, jelenlét hiánya, ez megmutatkozik más érzékelésnél, ezeknél a intuitívabb érzékeléseknél is. Mégpedig, ahogy ezeknél hiába ott van a lehetőség, hogy valamiről tudjunk, és mégsem figyelünk rá, ha erre elkezdünk ráfigyelni magunkba, elkezdünk ezt vizsgálni, hogy hát miért nem figyelünk egy-egy helyzetben, vagy amikor elhangzik valami, miért nem halljuk azt meg, miért nem emlékszünk minden dologra, ahogy ezt nem csak annyival intézzük el, hogy hát biztos nem voltam elég figyelmes, fáradt voltam, vagy nem érdekelt ez a dolog, nem kötött el a figyelmet, bizony kiderül, hogy ezen felszínes magyarázat mögött igazából sokkal gyakoribb az, hogy egyszerűen nem akarunk tudni bizonyos dolgokról. Nem akarunk vele szembesülni. És ez a szembesülés, érzékelés, elkerülése nagyon gyakran abból fakad, hogy maga az információ, akár az, amiről a szépen szó lehet, hogy az egy olyan információ, amit hogyha tényleg úgy tisztán érzékelnénk, tudnánk, akkor az valószínűleg fájna nekünk lelkileg, rosszul esne. Tehát erre a klasszikus példa, amikor a házastársak vagy élettársaknál, ugye az élettárs, aki legtöbbet együtt van a partnerével, mondjuk a munkatársaink kívül, de nem csak időben van vele sokat, hanem lelkileg, mélységében is azt gondolnánk, feltételeznénk, hogy ő ismeri legjobban az élettársát, a partnerét. Pont ő az, aki nem veszi észre, hogy mondjuk már évek óta megcsalja őt az élettársa, a partnere, és már mindenki más tudja a világon, már mindenki rajta röhögnek, sajnálják, hogy ki hogy veszi le ezt a helyzetet. És később, mikor megtudja esetleg ez az ember, hogy már mióta meg volt csalva, fel lett szarhozva, akkor ahogy visszagondol a kettejük kapcsolatára, akkor úgy beugranak azok a helyzetek, azok a kis apró érzések, azok az elejtett, véletlen kimondott szavak, amiből így utólag már összerakja, hogy hát láthatta volna, felismerhette volna, hogy ő éppen megcsalják, hogy ez folyamatban van, de valahogy nem adott neki jelentőséget. És sokszor látok olyat is, hogy már megmondják az illetőnek, hogy de már pedig téged megcsalnak, vagy becsapnak, tehát akár lehet egy baráti kapcsolat is, ahol megvezetik, hogy kihasználják az illetőt. Tehát kap róla információt, és azt hihetnénk, hogy eljut a tudatáig, és tényleg el is jut a tudatáig, csak ott elkezdi lebeszélni magát róla az ember, hogy hát biztos nem így van, biztos csak rosszat akarnak nekem, vagy ez csak véletlen volt, ez félreértettük ezt a dolgot, nem is erről szól. És pláne az, aki éppen a megcsaló, a hazuga, a manipuláló, ő könnyű szerrel ki is tudja magyarázni, hogy hát ennek nincs jelentősége, ez nem is úgy volt, ez biztos csak össze akarnak minket ugrasztani. És különböző érvekkel így egyszerűen lebeszélni az embert a gyanaklásról. És persze nem az a cél, hogy az éberségünk egyfajta ilyen folyamatos gyanakvás legyen, de minden esetre érdemes átgondolni, hogy hol van az a határ, ahol próbáljuk elkerülni a fájdalmat, és ezért akár feladjuk azt a lehetőséget, hogy legalább ezeket a hétköznapi észrevehető dolgokat észrevegyük. És azt tapasztaljuk ennél az önvizsgálatnál, hogy elég könnyen beadjuk a derekunkat, és visszaszorítjuk a saját érzékelésünket, nem akarjuk észrevenni a dolgokat, mert annyira fájdalmasak ezek a felismerések az életünkben, hogy gyakorlatilag így azt éli meg az ego, hogy neki nem éri meg tudni a dolgokat, ahogy körülötte az zajlik, mert attól ő folyamatosan szenvedni fog, ezért inkább próbál úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, vagy amennyire tudja palástolni a hibákat, annyira olyan rendnek, rendezetnek próbálja látni az életét. Ugye ezt hívjuk struc politikának így hétköznapi nyelven, ahogy így próbáljuk elfedni a billegős, rozoga részeket, életterületeket. És meglepő, hogy ahogy az ember egy ilyen kisebb őszinteségi rohamon átesik az életében, akár egy nagyobb trauma, vagy egy nagy csalódás folyamán, abban a pillanatban, ahogy őszintévé válik, már sokkal több mindent észrevesz maga körül. Már a megérzései, az intuíció is jobban működnek, úgy veszi észre, de igazából ez tényleg emiatt működik hatékonyabban, mert addig is ott voltak azok a jelzések, azok a megérzések, azok a belső kis sugallatok, gondolatok, ugye a sarokba a gondolataink mentén, de nem is akartunk ezekről tudomást venni. De most vannak olyanok, akik viszont már hajlandóak erre, hogy érzékeljenek közelebb a megérzéseiket, figyeljék, hogy erről tudomást vegyenek, és ez gyakorlatilag az első lépés, hogy már a szándékot azt kinyilvánítjuk magunk felé, az életünk felé, ezzel az őszinteséggel belelépünk az érzékelés kavalkádjába, hogy végre hajlandóak vagyunk megtudni, hogy miről is szól az életünk, hogy kik vagyunk, mi vagy, hogy mi lesz éppen, mi fog történni, merre felemennek a dolgok. És itt jön az ugye a megérzésből, hogy is működik, hogy lehet azt pontosan beazonosítani egy-egy ilyen sugallatot, intuíciós és élményt, hogy az volt, vagy esetleg az csak az egónknak a kis dumája, vagy a gondolatunk volt, vagy csak egy fantázia szüleménye volt az, amit éppen gondolunk, érzünk, átfut rajtunk. Ugye szokták mondani erre, hogy mindig az első gondolata jó, mindig az első megérzés, vagy kép az, ami igaz, és hát én ezt nem mondanám így, mint egy ilyen örökérvényű aranyszabályt, ez nem teljesen igaz, de minden esetre magyarázza az egész működésnek az egyik jellemzőjét, mégpedig azt, hogy ezek a belső képességek, itt nem csak az intuíció látás, hanem más lelki belső tudatosabb képességeinkre is jellemző, hogy ezekben ugye nem csak az agyunknak a bal agyféltekéje, úgymond, ami fizikailag megnyilvánítja az énünknek azt a racionális, konzervatívabb, megfontoltabb, kontrolláltabb részét, nem csak ez működik, nem csak erre van szükségünk, hanem pont ezeknél a spirituális, lelki képességeknél nagyon fontos, hogy a másik felünk az az intuitív, holisztikus, lelki, mélyebb, tudatosabb énünk is valahogy működésre leljen, és gyakorlatilag ezt, hogyha megnézzük, vannak olyan emberek, akiknél pont ez a holisztikus lelki énjük ez működik, sőt, már túlzottan működik, már annyira, hogy szinte ilyen cseppfolyós, ilyen laborvíz élményt ad, labor nélkül az illető, mert annyira határtalan, annyira nincs korlátja, belső kontrollja, hogy így totál képes elfolyni az életben, és nem is nagyon tudja irányítani magát. Na most ez, így mutatja ez az állapot az ilyen embereknek, hogy lám lehet így is élni, vagy így is megélni önmagunkat, a belső rendszerünket, és talán sokkal több, nem talán, hanem valóban sokkal több ember él a másik módon, azon a racionális, gondolkodó, korlátolt, irányított lényével, és hasonló életmódjával, életstílusával. És az a tapasztalat, hogy ezek a belső érzékelések is, és más lelki képességek is akkor működnek igazán hatékonyan, hogyha a két életstílus, vagy az énünknek ez a két része éppen egy ilyen harmonikus összhangban, egy ilyen optimális arányban van jelen. Tehát sem egyik nincs túlzásban, sem másik, hanem mind a kettő jelen van, és mind a kettő együtt működik, egymással is összedolgoznak. Na most ez egy egészen különleges, már gyakorlatilag egy tudatállapot, vagy hát ezt meg is szokhatja az ember, ez lehet tényleg egy életstílusa is, hogy úgy irányít is, meg nem is, úgy koncentrális a dolgokra, meg nem is, kontrollál is, meg nem is. Ezt úgy szépen hullámoztatja. Ezt lehet úgy is végezni, hogy egyszerűen most csak így az életünkre gondolunk, az életirányításunkra, hogy vannak olyan helyzetek, ahol irányítani kell, ott azt a oldalunkat, azt a felünket használjuk, és van, amikor éppen el kell lazulnunk, ott megellazulunk, ott nem kell a dolgokat meghatározni, döntéseket hozni. De ez ugyanígy, ahogy ezt esetleg elkezdett gyakorolni az életedben, hétköznapokban, akkor ez áttevődik egyre szűkebb időszakaszokra, és végül el lehet oda jutni, hogy a jelenben, így egy pillanaton belül ezt a lazaság és kontrolláltságot mondjuk most azt mondom, hogy egy ilyen fele-fele arányban megéled magadba, de nem biztos, hogy itt a fele-fele a legjobb. Én ezt a tanfolyamon is úgy javaslom, hogy magába a gyakorlásokba, ahogy kísérletezünk így a megérzéssel, úgy mindenkinek magának kell ezt kitalálnia, megéreznie, vagy kikísérleteznie, hogy számára mi a megfelelő, hiszen ez attól függ, hogyha mondjuk az alapbeállítottságod az inkább ez a kontrolláló, irányító, nagyon próbálsz akarni dolgokat, akkor neked többet kell megélned, akár a jelen pillanatban is, és jobban többet kell gyakorolnod ezt az elengedést, ezt a lazultságot, és fordítva is igaz ez. És magánál a megérzésnél, intuíciónál, és aztán később a látásnál is, gyakorlatilag ezt a kettőt együtt alkalmazva úgy jön létre maga az élmény, az információ megszerzése, itt jön a lényeg, hogy amikor ellazultak vagyunk, akkor erre a világ minden tudására, ezt szokták úgy is hívni, hogy akasa, egy ilyen minden tudás mezeje, képzeljünk el egy nagy felhőt, most ez csak így, mint egy rajzfilmben lenne, van egy nagy felhő felettünk, ahol minden információ le van írva. Vagy egy nagy könyvtár, ami nem egy fizikai könyvtár, csak egy ilyen gondolati, vagy egy ilyen információs könyvtár, ahol minden dologról, minden információ múltban, jelenben, jövőben, térben, eltérve, sőt nem csak az igazi információk, hanem a hamis információk is, de minden, ami információ, ebben a térben, ebben a felhőben ezek jelen vannak, és amikor a megérzésünk, vagy az intuíciónk éppen működik, akkor az történik, hogy a saját tudatunk, a saját információs készletünk, az, amit mi már tudunk a dolgokról, ez összekapcsolódik egy pillanatra ezzel a minden tudás mezejével. És ebben a kis villámszerű összekapcsolódásban, mint hogyha egy ilyen kis tölcsér keletkezne, vagy egy csatorna jön létre, ebben aztán egy bizonyos információ, vagy egy kisebb információ tömeg így lepottyan a mi fejünkbe, a mi tudatunkba, és akkor ott gyakorlatilag átjött egy tudomás, egy dolognak a lényege, vagy ahogy az van, vagy amit arról tudnunk kellene. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szükséges maga az az ellazult állapot, akár maga az a szétfolyt, teljesen belelazult tudatállapot. De utána, hogy ezt az információt tudjuk értelmezni, egyáltalán tudomást szerezzünk róla, ne csak úgy elszálljon, hogy ezt meg tudjunk fogni. Utána szükségünk van az irányító felünkre is, amelyikkel megragadjuk azt az érzetet, azt az impulzust, azt a képet, bármi legyen, az egy hang, egy szó, bármi, ami eszünkbe jutott, vagy amit érzékeltünk, és ahogy erre fókuszálunk, még mindig egy kicsit ezt a nyitott csatornát felhasználva, de ha már bezárult utána is, ezt az információt ki tudjuk elemezni, tudjuk értelmezni. Tehát gyakorlatilag van egy információ megszerzése, és utána van az információnak az értelmezése és a felhasználása, az már egy harmadik lépés. Most, hogyha nincs a megérzés, a megszerzés után, nincs az értelmezés, akkor az emberben mindenféle érzetek, gondolatok, képek össze-vissza zagyban keletkeznek, és végül is nem tudja ezeket helyre tenni önmagában, nem tud ezzel mit kezdeni. Ezt igen jól megfigyelhetjük azokon, akiknek olyan mértékű lazaságuk van, hogy az már betegségnek tekintjük, hiszen a személyiségük mondjuk felbomlott, a személyiségüknek a kerete, a korlátozása, az, ami körbeveszi, vagy ami egy rendszerbe, struktúrába tartja, az, hogyha felbomlik, megbomlik, akkor bár a személyiség részei még léteznek, és még azzal azonosul az a lélek, de olyan mértékű kinyílása van a világ, a környezet, az univerzum felé, hogy teljesen szétesik a rendszere. Képzeljük el, hogy egy jól működő személyiség, már az nem attól jól működő, hogy jó, hogy működik, hanem hogy éppen működik, és azt megfelelően csinálja, ami a dolga, az olyan, mint az Eiffel-torony, ami viszonylag stabilan áll, és komoly kötőerők és anyagok vannak benne, amik tartják azt a tornyot, és egy ilyen megborult elme, egy megborult személyiség, az ugyanúgy tartalmazza azokat az alkotó elemeket, azokat az aktérrudakat és csavarokat, csak az egész már összeomlott. Vagy éppen felborult, fekszik a földön a tális közepén. Tehát egy ilyen felborult elme, ugye ezekre mondjuk, hogy őrültek, vagy pszichés zavarral, vagy kibillentséggel küzdködnek, egy ilyen elme az olyan nyitottsággal rendelkezik, olyan szétesett és belelazult állapottal, hogy gyakorlatilag minden körülötte levő információt képes érzékelni, és ezek az információk szabadon futnak át rajta. De mivel nincs meg a utána kontroll, amivel tudná értékelni és helyre tenni az információt, ezért azt sem tudja megállapítani, hogy amik jönnek információk számára a világból vagy önmagából, hogy abból mi az, ami igaz információ, és mi az, ami téves. Tehát gyakorlatilag, ahogy mondtam, ez a minden információ mezeibe nem csak a helyes és igaz információk vannak benne, hanem a tévedések és a hazugságok is. Azok is valamilyen szinten igaz információk, hiszen vannak, tehát az igazság jellegű, vagy a valóság jellegű, az ettől nem szűnik meg. Csak tudni kellene róluk, mikor ezt érzékeljük, hogy igen, van egy ilyen információ, és ez az, ami nem igaz, ami a tévedése valakinek, vagy ami a hazugsága valakinek, akár a sajátom, akár a másé. Vagy ez az illető nem tudja, tehát ez egy olyan információ, ami nem tudásban van. Tehát ezért az ilyen borult, túlságosan megijedt elme, az ebbe az információ áradatba sok dolgot jól lát, tudja, hogy az hogy van, és még több dolgot nem tud, hogy van, de gyakorlatilag a sok igazsággal nem tud mit kezdeni, mert ráborult a sok hazugság és a tévedés és nem tudás is. Egyszerűen csak több információból tudna gazdálkodni, hogyha meg lenne az az összefedettsége. És azért mondtam el ezt a példát, hogy lássuk, és majd később a gyakorlás folyamán is ez fontos, hogy nem elég megszerezni az információt, azt fel kell használni tudatosan, tudni kell, hogy mit akarunk vele kezdeni. És az egyik igen gyakori félelem akár a látás fejlesztésében, kifejlesztésében, vagy ha lépéseket teszünk már a látáson túl a minden tudás felé, az egy teljesen jogos félelmünk, hogyha hirtelen így megnyílik, ugye szokták így mondani, megnyílik az embernek a harmadik szem, és hirtelen mindent lát, vagy sokkal többet lát, mint amit addig, akkor tud-e mit kezdeni ezzel a sok információval, hogy helyre tudja ezt tenni, nem-e fog ebbe megőrülni, megzakadni. Mert ugye sok ember pont ezért van bent a pszichiátrián, és nem találja önmagát, nem találja az életben a helyét, mert szépen megnyílt neki a látása, az érzékelése, csak nem tudta feldolgozni mindazt, ami őt érte. És nagyon érdekes ezeknek az eseteknek egy részében, így a kortörténetünkben megfigyelhető, hogy ez a látás megnyílás van, akinél pont valami spirituális gyakorlástól állt be, vagy esetleg pont így a harmadik szemét próbálta nyitogatni, a belső látást akarta elérni, csak túl gyorsan sikerült neki. De nem erre akarok kitérni, hanem vannak olyanok, akiknél valami élethelyzetükben hirtelen elétárult az, amiben addig is benne éltek valóságban. Tehát úgymond leomlottak azok az illúziók, amit önmagának gyártott, csalódott valakiben, valamiben, vagy összeomlott egy addig évekig dédelgetett álma terve, és hirtelen belelátott abba, hogy mi is az a valóság, amit addig is láthatott volna, hogyha nem állít magának külön falakat. És ahogy így belelátott a valóságba, ebbe aztán még jobban belelátott, még jobban ez inspirált, hogy tovább lásson, mi volt vele, hogy na, hát hogyha ez a valóság, akkor nézzük még, hogy mi van, még mit lehet látni. Nem is gondolt talán bele, hogy számára ez meghozza ezeket a természet feletti érzékeléseket, és akkor ugye egyre mélyebben belelátott a létezésnek a szövevényébe, amivel aztán már nem tudott mit kezdeni. Tehát az ilyen emberek gyakorlatilag először csak a saját életük dolgait, összefüggéseit veszik észre, mert egy csalódás így rávezette őket az őszintességre, de aztán ahogy túlszaladnak ebben az értékelésben, már belelátnak az élet nem látható dolgaiba is, és mivel nincsenek erre felkészülve, ezért ez teljesen sokkolja a személyiségüket, az énképüket, a világképüket, és ettől össze is romlik az egész. Tehát ez mint egy valós probléma, ezt mindenképpen így érzékelés, látásfejlesztésnél figyelembe kell venni, és foglalkozni is kell vele. Volt egy ismerősöm, aki így eljárt még évekkel ezelőtt előadásokra, és pont akkor is egy ilyen belső látás tanfolyam előtti előadáson kérdezte, hogy ő annyit gyakorol, és nagyjából ezeket a technikákat, amiket én tanítok, ezeket is műveli, és valahogy csak nem akar visszajönni a látása, holott valamikor régen neki már úgy megyegedett. És kérdezte, hogy szerintem mi lehet az oka ennek, hogy miért nem érzékel. És ahogy így belenéztem, az jelent meg számomra, hogy egy újszülöttet így egy üveg ablakon, egy szülőosztályon éppen mutatnak neki, és hogy az a fia. És ahogy ránéz, akkor történik valami. És hogy ezt elmondom neki, akkor így leesik számára a tantusz, meg meglepődik, hogy honnan látok ilyeneket, de hát ezt tudta, hogy honnan lehet, hogy ezzel foglalkozom, de csak mindig meglepődik az ezzel még én magam is. És meséli, hogy annak idején, mikor született az egyik gyermeke, akkor ahogy itt történt, hogy a gyerekre már várt sokáig, hogy megmutassák neki, és végül így egy ablakon keresztül megmutatták a gyereket, akkor belenézett a gyerek szemébe, és az, mint egy csatorna működött számára azzal a köztes léttel, a köztes lét az életek közti szakasz állapot, ahol a tudatunk akkor elidőzik, és hát azon keresztül meg aztán szinte mindennel kapcsolatba került, ugyanis a gyerekek még, meg pláne egy újszülött, vagy akár egy magzatnak a tudata, az még annyira nyitott, még annyira képlékeny, még nincs úgy lezárva, tehát viszonylag egy tiszta csatornát tudnak biztosítani így a más világokkal, így a e világon túli létezésekkel, És akkor, ahogy így belenézett a gyermeke szemébe, és így túllátott rajta, és belelátott a létezésbe, akkor ott egy-két másodperc alatt egy csomó információ átjött. Tehát úgy képzeljük el ezt a csomót, mint hogyha egy ilyen nyitott csatornán körülbelül annyit tud átjönni, mint hogyha mondjuk egy vacsora idő alatt ugye megeszel egy tál ételt, de egy ilyen nyitott csatornánál két másodperc alatt átjönne annyi étel, amit egész életedben elfogyasztasz. Tehát azt ugye a gyomrunk nem bírja elviselni, az túl sok, és neki is a gyomra a feldolgozó képességét megfeküdte ez a töménytelen információ, és mikor így észbe kapott, hogy mi történik, akkor gyorsan lezárt ezt a csatornát, magában ugye, hát a gyerekben nem tudta, magában lezárta, a szemét még nem kapta el, tehát így próbálta ezt megszüntetni, még csak így ösztönből, így hirtelen reakcióból, és visszaemlékezett rá, hogy akkor valóban volt egy ilyen döntés, ahogy lezárta ezt a csatornát, magát az érzékelést, hogy hát ha ez a látás, akkor ő nem akar látni. És ahogy megszületett ez a döntése, gyakorlatilag onnantól kezdve nem működött neki úgy az érzékelése, ahogy előtte azért elég jól tudta a dolgokat belelátott mindenfélébe. Tehát egyet tartom nagyon fontosnak, hogy itt a látásfejlesztés, a megérzés fejlesztés mellett mindenképpen figyeljünk arra oda, hogy tudjuk is mit kezdeni azokkal az információkkal. Egy kicsit legyünk rá felkészülve, hogy milyen lenne, hogyha belelátnánk a szellemvilágba, vagy belelátnánk a saját jövőnkbe, amiben valami ijesztő dolog van, pont azt látjuk, hogy hogyan halunk meg, vagy a szeretteink hogy pusztulnak, hogy szenvednek. Tehát, hogyha ilyenekre felkészülünk, hogy milyen ijesztő információ érhet minket, akkor hát ezzel amennyire tudjuk így előre, kicsit trenírozzuk magunkat, a félelmünket, egy kicsit így felkészítjük a félőségünket, hogy jaj, mi lesz, hogyha most sokkal több dolgot fogunk megtudni. És ez azt mondom, hogy így mindenképpen szükséges, mint egy óvintézkedés. De aztán a másik nagyon fontos dolog, hogy ami nem olyan ijesztő információ, csak úgy jön, egyszerűen egy nyitott csatornán keresztül több információ jön át hozzá, arra legyünk felkészülve, hogy azt fel is kell dolgozni, azt át kell gondolni, valamit kezdeni kell vele. Gondoljunk bele, hogy egy-egy jól sikerült álom után azért az ember egy jó pár órára, fél napra, vagy egy rémálom után több napra is úgy kiüti magát, hiszen ott nem is sok információ érkezik, csak éppen valami olyan ütős, olyan fájdalmas, félelmes, annyira veszteséggel fenyeget, vagy éppen akkora öröm, olyan hihetetlen dolog, ami úgy leköti a teljes agyi kapacitásunkat, érzéseinket, az egész énünket, és hát utána azért próbáljuk ébredés után valahogy élni addig megszokott életünket, holott ilyenkor sokkal fontosabb lenne, hogy tényleg azzal az információval, annak a feldolgozásával foglalkozzunk. Olyankor én ajánlom, hogy ne menj el be dolgozni a munkahelyre, hanem nyugodtan maradj otthon, hívd fel a főnöködet, hogy hú, te olyat álmodtam, hogy most vagy nem is tudok bevenni, majd esetleg délután, ha addig feldolgoztam ezt. És hogyha ezt komolyan vesszük, és tényleg megvan a tudatosságunk, a feldolgozó képességünk, tudjuk, hogy mit kell kezdeni ezekkel az információkkal, akkor ez egy elég jó hátteret biztosít már ahhoz, hogy utána nyugodtan foglalkozhatunk ezekkel a csatornákkal, megnyitással, látással, stb. Olyan túl nagy bukás nem fog fenyegetni minket. Na most gyakorlatilag itt az előadásban ilyen hosszan nyújtottam ezt, hogy mit kerüljünk el, hogy kerüljük el, pedig azért jöttetek el, hogy már pedig érzékelni akartok, intuíciót használni, de a régi tanfolyamokon én is ezt csináltam, hogy na akkor csapjunk a közepébe és érzékeljünk gyorsan, csak aztán az volt, hogy az első érzékelős meditáció után a társaság fele behúzta a féket, és utána már semmire nem voltak alkalmasak, hajlandóak, mert már egy gyakorlaton keresztül, ami úgy rendesen fel van építve, már olyan információk jöttek nekik, ami után kellett volna egy hetet pihenniük, mire újra nekik kezdenek. Tehát ezért sokkal fontosabbnak tartom itt ezt a fajta alapozást, felkészítést, mint hogy így beleszaladjunk a saját félelmeinkbe, gátlásainkba. Na most nézzünk akkor egy egyszerűbb ilyen intuíciós gyakorlatot, ami azt mondom, hogy természetes módon is így működik, és ezt, ahogy megfigyeljük, akkor ezt gyakorlatilag leutánozzuk, tehát ez nem kell olyan különösebb technikai tudás. Most amit itt elmeséltem nektek, hogy kell hozzá egy ilyen hirtelen nyitottság, ezzel a minden tudás mezeivel, kell utána, hogy visszatérjen az éberséged, a kontroll, amelyik értékeli, érzékeli azt az információt, és utána meg majd kell még egy képesség, az maga az, hogy felhasználjuk, nem is képesség, egy hozzáállás, hogy felhasználjuk az információt, hogy ezeket így szép sorban alkalmazunk, akkor elég nagy esélyünk van, hogy akár itt elsőre ki tudjuk váltani magunkból, vagy így a helyzetből, de inkább magunkból, hiszen mi vagyunk itt a kulcsebben, hogy valami új információhoz jussunk, valamit érzékeljünk. Még egy-két kis visszacsatolást hadd mondjak el, így amik félbe maradtak az eddiginél. Említettem azt, hogy milyen jellege lehet egy információnak. Én ezt úgy kategorizáltam be, tényleg csak is saját fejem után, hogy van maga az az információ, ahogy a dolgok vannak. Tehát erre mondjuk azt, hogy igazság, hogy az igaz információ. Van ennek a hiánya, amikor nem tudjuk az információt, ezt nem tudásnak hívom egyszerűen. Van az, amikor tudunk valami információt, de az nem az, mint ahogy a dolgok vannak, ezt hívjuk tévedésnek. Ez nagyon fontos, hogy a tévedésnél nem tudjuk, hogy tévedünk, hanem teljesen meg vagyunk róla győződve, mi a helyes módon tudjuk azt a dolgot. És van az, amikor már tudtuk azt a információt, hogy van, tehát az igazságot már felfedeztük, csak a őszinteségünk kevés volt hozzá, hogy felvállaljuk, vagy az elfogadás képességünk gyenge volt hozzá, hogy elfogadjuk azt a valóságot, ehhez esetleg elengedjünk valamit, vagy befogadjunk valamit, vagy végre egy döntést hozzunk, vagy éppen csöndbe maradjunk. Tehát már az utóreakcióinkban vagyunk gyengék, hátráltatottak, vagy gátlásosak, és emiatt hiába tudtuk, hogy mi az igazság, azt inkább letagadjuk, megmásítjuk, nem szólunk róla, hazudunk, torzítjuk valami módon. Ezt hívom hazugságnak. Tehát ezt én egy bővebb kategóriának tartom, nem csak azt tartom hazugságnak, amikor valaki szándékosan és direkt ott mást mond, mást fejez ki, mást tesz, ugye, mint ahogy benne a dolgok vannak, vagy ahogy azt tudja. Én azt is hazugságnak tartom, hogyha valaki tudja, hogy mi az igazság, de nem szól róla, amikor ott éppen helyzet lenne. Tehát tudja, hogy ha ő most ott szólna, akkor kiderülne, de úgy szépen meghúzza magát, csendben elsúnyom. Vagy hogyha az információt csak egy picit másítjuk meg, csak úgy megfűszerezzük, ugye az még ugyanúgy töltött káposzta, ha egy picit több sót vagy borsot teszünk bele, de ez is egy kis torzítás, csúsztatás, hogyha egy picit kihagyunk abból az információ tömegből, már megváltozik annak a jellege, a teljessége, és én ezeket is súlyos bűnnek, úgymond idézőjelben önmagunk felé elsősorban bűnnek tekintem. Tehát nem úgy bűnnek, hogy most ettől majd Isten csúnyán megbüntet minket, bár vannak visszahatások nyilván minden dolognak, hanem itt a legnagyobb kár, okozás és szenvedés az elsősorban az, hogy aki hazudik, az idővel maga is elhiszi a hazugságát, és onnantól kezdve ő sem az igaz információból gazdálkodik, és ez vissza fog rá csapni, hiszen a saját döntéseiben is önmagát csapja be gyakorlatilag. Tehát az információnak ez a négy változata van, és még arról szerettem volna egy gondolatot mesélni, hogy ugye azt mondtam, hogy van az információnak a megszerzése, aztán a értékelése, értelmezése, és aztán a felhasználása. Hogy nagyon sok esetben mondjuk valakinek működik a megérzése, vagy a látása, érzékelése elég jól működik, jönnek az információk, érti is, hogy mik azok, csak éppen nem hallgat rá. nem kezd vele semmit se. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha minden nap elmennél a boltba, veszel valami élelmiszert, aztán nem eszed meg otthon azt az élelmiszert. Egy idő után megtelik a spájz, megtelik a konyha, megtelik a lakás is, és már nem tudsz hazamenni. Elfogy a pénzed is útközben, hiszen nem ettél, leromlik a tested, nem tudsz dolgozni, nem tudsz pénzt keresni, nem tudsz újabb élelmiszert venni, tehát gyakorlatilag ez az áramlás be fog dugulni, ugyanígy az információnál is, hogyha, mit tudom én, most csak úgy képletesen, ha gondolsz rá, hogy 5-10 információt, amit végre megszereztél, megkaptál, nagyon fontosak voltak, nagyon sokat könyörögtél érte, hogy megjöjjön a tiszta látásod, a jövőbelátásod, és aztán nem kezdesz vele semmit se, akkor ezzel gyakorlatilag magadban bedugítod, eltömíted ezt a csatornát, és hiába ott van körülötted az információ, nem fog jönni, mert még a régiekkel kellene valamit kezdeni. És erre is van nagyon jó gyakorlat, hogy hogyan lehet ezeket az eltömődéseket felszabadítani, és gyakorlatilag ezzel azt is próbálom így ajánlani nektek, hogy azzal, ahogy neki kezdtek érzékelni, vagy ha csak úgy spontán van egy benyomásotok, egy megérzésetek, akkor törekedjetek rá, hogy lehetőleg minden esetben megfogadjátok azt a tanácsot, vagy azt szerint cselekedjetek, vagy éljetek valami módon azzal az információval, lehetőleg teljesen éljetek vele, és hogyha ugye miben ütközhet ez bele, hogy miért nem élünk egy információval, hát azért, mert félünk a következményektől, félünk elveszíteni valamit, vagy éppen befogadni valamit, vagy feladni az eddigi ragaszkodásunkat, vagy félünk bevallani azt, hogy addig hazudtunk magunknak, nem akarjuk, hogy a saját illúzióink összeomoljanak, vagy nem akarunk fájdalmat okozni a másiknak, hogy az ő illúziói összeomoljanak. Tehát leggyakrabban valami fajta félelem, fájdalom, veszteség érzés van ezek mögött, amivel akadályozunk a dolgok menetét, megvalósulását. És hát szokták úgy is mondani, vagy ezt az egészet olyan összefüggésbe helyezni, hogy van, aki azt mondja, hogy ezek a megérzések, érzékelések, ezek gyakorlatilag ilyen szellemi lényektől jövő sugallatokból működnek, és hogyha az ember nem él ezzel, akkor a szellemi lények, angyalok, vagy szellemi vezetők, vagy akár kicsodák, akik így nagyon unják magukat, és minket piszkálnak, hogy tudjuk már a dolgokat úgy, ahogy az kellene, akkor egy idő után ők is megunják, és úgy vannak vele, hogy hát ha ez nem akar ezzel élni, akkor nem foglalkozunk vele, nem toljuk bele a tudást. Hát ez valami hasonló, hogy a tanár is egy idő után megújja a tanítványt, hogyha az nem tanulja a leckét. Egyszer-kétszer megbünteti, aztán ha látja, hogy abból se tanul, nem változik, akkor egyszerűen nem tanítja tovább. Tehát ez ugyanis fog működni bennünk is. Vagy már lehetséges, hogy így is működik. Jó, azt úgy remélem, hogy így mondom ezeket a verziókat, hogy hol tud elakadni, vagy mi lehet a veszélyes része az érzékelésnek, úgy mindannyian beazonosítjátok, eszetekbe jut erről, hogy nektek mi lehet a gyengétek, hol lehet fennakadásotok. És hát ugye szokták még azt mesélni, hogy a egészen kicsi gyerekeknél még működik a látás, azok érzékenyek, érzékelnek, még látják az aurát, tudják a dolgokat. Hát sok dolgot mondanak mindig látásról, megérzésről, meg jó frappáns ilyen elveket, törvényeket állítunk fel, mi is ezoterikus emberek, de erről is azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem minden esetben igaz, sőt, én úgy látom, hogy nagyon kevés gyerek az, amelyiknek tényleg ez mint egy látás működik, tehát hogy folyamatosan érzékel kicsi korától kezdve, és ez azt gondolom nem csak azért van, mert a gyerekre rászóltak, hogy nincs is ott angyal kasarokba, meg nem mond ki az igazságot, mások előtt elmegyünk vendégségbe, ne szólj be a szomszéd bácsinak, még ha igazad is van. Tehát nem csak ilyen elfolytások, eltiltások miatt zárulhat vissza egy gyereknek, hanem egyszerűen annyi, hogy nem minden gyerek, nem minden lélek rendelkezik ezekkel a érzékelésekkel. Vagy olyan tisztán, hogy ez folyamatosan képes lenne fenntartani.